Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke szerint a területalapú támogatásra szüksége van a magyar mezőgazdaságnak a földbérleti díjak fizetéséhez, a betakarításhoz, az őszi munkák elvégzéséhez és a jövő évre való felkészüléshez. Pap Zsolt György a Megvédjük a magyar gazdákat, el a kezekkel az agrártámogatásoktól címmel tartott sajtótájékoztatón hozzátette, Magyarországon több mint 162 ezer családi gazdálkodó, őstermelő vagy mezőgazdasági szervezet veszi igénybe évente a területalapú támogatást, összesen csaknem 500 milliárd forintot. Azt mondta, új kihívás a magyar agráriumnak az Európai Bizottság által indított stratégiai párbeszéd, amely a közös agrárpolitikáról, a következő uniós költségvetés alapjairól szól. Összesen 87 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MTI-t. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 35, szombaton 19, vasárnap 25 az országban jogellenesen tartózkodó külföldit tartóztattak fel, és kísértek az idéglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Az ország belsejében elfogtak 8 határsértőt is, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Az elmúlt héten az ország területén 190 határsértőt tartóztattak fel, és kísértek vissza. A megelőző héten a feltartóztatottak száma csaknem 200 volt. Múlt héten az ország belsejében 10 határsértőt is elfogtak, akikkel szemben idegenrendészeti eljárás indult. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. Kínába utazik az országgyűlés elnöke. Kövér Lászlót a Kínai Népköztársaság megalakulásának 75. évfordulójára hívták meg. Hivatalos látogatásra a Kínai Népköztársaságba utazik Kövér László. Cao Leci, a Kínai Népköztársaság Országos Népi Gyűlése állandó bizottsága elnökének meghívására tesz majd látogatást november 5-e és 12-e között. A magyar delegáció tagjaként a tárgyalásokon részt vesz Mátrai Márta, az országgyűlés háznagya, a magyar-kínai baráti csoport elnöke is. A látogatás célja a Kínával való kapcsolatok kiszélesítése és parlamenti együttműködésünk elmélyítése, áll a közleményben. Az edelényi Kastélyszigeten is bemutatják az 1100 éve Európában, 20 éve az Unióban című országos programsorozatot november 8-a és 10-e között, hogy a vármegyében élőknek is bemutassa az ország gazdag kulturális örökségét és kortárs művészeinek, közösségeinek kiemelkedő alkotásait. A Kulturális és Innovációs Minisztérium abból az alkalomból indította el a rendezvénysorozatot, hogy az év második felében Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnöki tisztét. A program augusztus közepén Székesfehérvárral indult el. A rendezvénysorozat bemutatja sokszínű és értékes magyar kultúránk számos elemét, legkiválóbb alkotóinkat és alkotásainkat, számos nemzeti hagyományunkat. Emellett a magyar kultúra fejlődésére is rávilágít. Minden helyszínen fókuszba kerülnek az adott vármegye, térség, hagyományai és értékei is. A Nemzeti Táncszínház bemutatóiban például az adott térség legkiválóbb tánccsoportjainak fiataljai mutatkoznak be. Hosszantartó betegség után hétfőn reggel elhunyt Forgács Gábor színész, humorista, a Hírt a lánya adta közre a közösségi oldalán. Forgács Gábor 1947. december 30-án született Budapesten, előadói karrierje az 1972-es Kimit tuddal indult el, érdeklődése rövidesen Kós János hatására azonban a humor, illetve a színészet felé fordult. 1975 és 1977 között a Békés megyei Jókai Színház tagja volt, 1993-ig a Vidám színpadot, 1998-ig pedig a Mikroszkóp színpadot erősítette, mielőtt szabadúszóvá vált. Basszusgitárosként tagja volt Magyarország első színész zenekarának. 1997-ben megkapta a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkeresztet, 2011-ben pedig a Pepita díjat. Forgács Gábor 76 éves volt.
az időjárásról.
Kedden a reggeli ködfoltok feloszlása után derült idő várható, napközben újra fátyol felhőzet érkezik nyugat felől, csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet kedden 10 és 13 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Fizetek a hangodért. Aznap pohárra tudtam, hogy pontosan mennyit ért. Másnap az ügynök megint hívott, na mi volna még eladó? Egy dal, vagy egy kép, ha a hangom már nem elég. Aztán csörgött a telefon, műződös hangbeszélt. Drágám, fizetek fogakért, szemekért. És ha volna még valami eladó cucc, minden is érdekel. Na de nincs az a pénz, de látom, hogy mennyit is érsz. A képezett részre nem leszek, lehet majd, hogy esek kerek. Nem adom el! Hey! Oh, nem adom el! Nem, 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 nem! Nem adom el! Nem, 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 nem! Mindig betalál valaki, mindenre.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője. A mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Horvátországba utazunk, ahol van egy falu, amelynek lakóinak 10%-a magyarnak vallja magát, de már alig beszélnek magyarul.
De valamihez ragaszkodnak kimondottan, és mondjuk ez kicsit úgy megerősít engem is, ahhoz meg ragaszkodnak, hogy a mi atyánkat csak magyarul mondjuk.
A nagypiszanicai református templom most borzasztó állapotban van, de hamarosan felújítják azt.
A szél levitte a cserepeket a templom hajó kezdetén. Az összes víz, az, mivel a templom torony az ott van mellette, az mind befolyott a tetőre, a tető az beszakadt, úgyhogy belülről is katasztrofális állapotban van. És most, hála Istennek, most úgy látszik adódott a pillanat arra, hogy a templomot kívül és belül is rendbe tegyük.
A horvátországi templomnak ráadásul van egy igazi különlegessége. Talán ez az egyetlen református templom, amelyen kereszt is van.
Azért van rajta kereszt, mert amikor építették a templomot több mint 100 évvel ezelőtt, mint említettem, 1903-ban építették, akkor gyűjtést szerveztek a faluban, és a katolikusok is, meg a szerbek is adtak a templomépítésre pénzt, de azzal a feltétellel, hogy a templomon legyen kereszt is. És ezen a templomon most van kereszt, ami lehet egy kicsit szokatlan a magyar reformátusok számára, de ez a helyzet.
Mai vendégünk Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettese. Tartsanak velünk!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Bár már évtizedekkel ezelőtt volt, aki lemondott a nagy piszonciai reformátusokról, ők köszönik szépen, jól vannak. Nagy Piszancia Nyugat-Szlavóniában van, ma Horvátországhoz tartozik. Lakosai 1903-ban építették meg a református templomukat, akkor az itt élők valamivel több mint negyede volt magyar, ma a lakosok 10%-a vallja magát magyarnak, de a magyar nyelvet ennél jóval kevesebben beszélik. A falu temploma most katasztrofális állapotban van, az épület beázik, a falak vizesek. Most a horvát és a magyar kormányok támogatásával megkezdődhetett az épület felújítása. A részletekről Hajek Jánossal, a gyülekezet lelkészével, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettesével beszélgettünk. Mielőtt a templom felújításról beszélnénk, én szeretném, hogy egy kicsit segítene nekünk a települést, meg egyébként a táj egységet is elhelyezni, mert az a megérzésem, hogy a hallgatóink azért kevésbé járatosak ennyire részletesen a horvátországi magyar reformátusok életében. Nyugat-Szlavónia, ez mit jelent, és mit érdemes tudnunk erről a térségről?
Hát Nyugat-Szlavónia, mondhatnán, hogy nagypiszanicai gyülekezet, habár a Google-ben úgy van, hogy Nagypisznice a településnek a neve, ez úgy mondanám, hogy Bielovártól, vagy Belovártól magyarul, egy valami 20-25 kilométerre délkeletnek helyezkedik el, vagy hogy jobban talán megértsék a magyarországi hallgatók, a Barcsi határ átkelő helynél, amikor átjönnek, az Viroviticára, Verőcére visz át, és onnan föl a Bilogorára, és ez fönt van a Bilogora tetején. Tehát egy ilyen fensinkon helyezkedik el. Mondhatnám úgy, hogy Bielovár meg Daruvár között, a két város között. És ez a valamikor ez a gyülekezet, a református gyülekezet a Dunán túli egyházkerülethez tartozott. Most pedig hát ugye ismerik a történelmet, nem kell itt ezt most részleteznem, hogy utána jött a Jugoszlávia, az első Jugoszlávia, majd a másik Jugoszlávia, és akkor most végül meg a horvátországi református keresztény kálvini egyháznak az egyházközsége, a legnyugatibb egyházközsége, a legtávolabbik egyházközsége.
Itt a Nyugat-Szlavóniában milyen helyzettel állnak szemben a horvátországi magyar reformátusok, tehát mennyire vannak itt gyülekezeteik, mennyire élnek itt magyar reformátusok napjainkban?
Hát most ez a mi problémánk, javarészt, hogy ezek az emberek 1910-ben különben a statisztikák szerint Nagypiszanicát körülbelül negyed részben lakták magyarok. Negyed részben horvátok, negyed részben szerbek, és negyed részben a németek. Mondom, körülbelül némi eltérés van, a magyarok voltak legtöbben, de ez már lényegtelen kérdés. Ezt a települést ezt a 17. században kezdték betelepíteni a török rombolások után, és akkor a népek akkor települtek be, ezek a különböző nemzetiségű emberek erre a településre, és utána a későbbi időszakokban, amikor ezek a Trianon után ez a rész leszakadt a Magyarországtól, akkor hát mindent megtettek a hatóságok, hogy az embereket elszlávosítsák. Pillanatnyilag az a helyzet, hogy a faluban az idősebb korosztály, aki tőlem idősebb, hát el kell, hogy mondjam, 59 éves vagyok, aki tőlem idősebb, az beszéli a magyar nyelvet, de egy jellegzetes tájszólással. Az én korosztályom az még beszéli a magyar nyelvet, de konyha nyelv szinten, a fiatalabbakkal pedig lehetetlen magyarul szót váltani, mert nem értenek semmit. Hát néha viccből elmondom nekik, mert mindenki azt mondja, hogy ő gyerekkorában tudott, mert a nagymamával, nagypapával magyarul beszélt, hát most beindították a magyar tanfolyamot, van a magyar nyelvoktatás, hát úgy biztos néha mondom nekik, hogy talán egyszerűbb lett volna nem elfelejteni magyarul, de hát ez a helyzet. Úgyhogy most kénytelen vagyok az Isten tiszteletet is két nyelven tartani, mert az az idősebb korosztály, hozzá kell, hogy tegyem, hogy én 2001 óta, most már ez 24. éve, hogy járok oda Nagypiszanicára Isten tiszteletet tartani, hát egy kicsit szégyellem magamat, de azt a gyülekezetet, akik akkor jártak templomba, azt már nagy részben eltemettem. Ezek most elkezdett egy új generáció járni templomba, de ezek magyarul jóformán semmit nem ismernek, talán annyit, hogy jó napot, vagy hogy vagy. Ennyi. Körülbelül ezen a szinten. Tehát egy prédikációt elmondani, én elmondhatnám minden nap, és minden alkalommal egy és ugyanazt az ige hirdetést, ők ezt észre sem venni, mert nem tudnak annyira. Tehát kénytelen vagyok, vagy mondatonként, vagy szakaszonként, ahogy elmondok valamit magyarul, akkor azt elmondani horvátul utána. De valamihez ragaszkodnak kimondottan, és itt mondjuk ez kicsit úgy megerősít engem is, ahhoz meg ragaszkodnak, hogy a mi atyánkat csak magyarul mondjuk. Úgyhogy leírtam kompjúterem több példányba, és mindenkinek kiosztottam, aki nem tudja magyarul, és a mi atyánkat az csak is kizárólag magyarul mondjuk. Na most rákérdezett az elő, vannak-e még gyülekezetek? Hát a közelben vannak még ilyen horvát anyanyelvű gyülekezetek, mint Brekinská, Bieliševac, de sokkal közelebb van Baranyához, Eszékhez, ott meg csehek élnek. Tehát vannak nekünk a magyar reformátusok kívül más református vallású emberek is, de hát alkalmazkodnunk kell hozzám. De hát nem kell sok, nagyon messze mennünk, itt van én nekem a szomszédságomban az egyik város, kisváros, Pélmonostor, ott is a temetések nagy részét, legalább 90%-át horvátul kérik, mert a jelenlévő nagy többsége nem ért semmit magyarul. Tehát ezzel az ilyen problémákkal küzdünk és szenvedünk, de próbáljuk terelgetni a dolgokat a helyes vágányra.
És az, hogy elindult ez a magyar tanfolyam, magyar nyelv tanfolyam Nagypiszanicán, ehhez van közel református gyülekezetnek, vagy ezt ki indította el? Hogyan indult ez el?
Megalakult Nagypiszanicán egy úgynevezett Nagypiszanicai Magyarok közössége, és ők indították meg. Úgyhogy ezt ez a kultúrközösség indította meg. A maga a református egyháznak ehhez nincs köze, azon kívül, hogy a vezető személye az református, és rendszeresen templomba jár, meg számíthatunk rá bármilyen szervezésbe, de kimondotta nem a református egyház szervezte meg ezt a tanfolyamot.
Köszönöm ezeket a háttérinformációkat, és akkor lépjünk át a templomhoz. Templom fotók alapján nincs jó állapotban, és ugye most azért beszélgetünk, mert az az örömteli hír van, hogy ezt a templomot most fel fogják újítani. De kezdjük azzal, hogy tegye meg, hogy elmondja, hogy milyen állapotban van most, meg egyáltalán hogy jutottak el ide, tehát miért romlott le ennyire ennek a templomnak az állapota?
Ezt a templomot nem is olyan régen építették, 1903-ban építették, hogy a többi templomhoz képest, amíg mondjuk itt van nálunk, Baranyában, az képest nagyon fiatal, de ennek a templomnak egyszerűen nem volt gazdája. Nem volt helyben lakó lelkésze. Én az előbb már említettem 23 éve, tehát már a 24. vagy járok havonta egyszer. Az elődöm az 21 évet járt, tehát már 50 éve nincs helyben lakó lelkész. És a presbitérium is, ha úgy látszik, hogy annak idején, amit hát én arról nem sokat tudok mondani, ami volt föld, azt eladták, a tetőt azt megpróbálták megcsinálni, abból a pénzből az relatív jó állapotban van, kivéve itt a torony mellett. Az előbb említette, hogy már képeket ugye látott a templomról, és a templom az teljesen más stílusban épült, mint a megszokott református templomok. A torony az nem elől van a templom hajó elején, hanem oldalban, az oldalán. Az eleje az pedig klasszikusista stílusban épült, és a bejárat fölött neobarok díszítések helyezkednek el. És nem tudok mit más mondani, az hogy rossz állapotban van, az gyenge kifejezés, ez katasztrofális állapotban van. És amióta oda járom 20 pár éve, a gyülekezetnek mindig egy nagy vágya volt, hogy szeretni ezt a templomot rendbe tenni. De egyszerűen nem volt rá mód, nem volt rá keret, nem volt rá pénz. Úgyhogy 2011-ben volt egy részleges felújítás a templomon, amit azt megcsinálták, mint csak a torony körül, ahol az ablakok vannak, a két párkány közötti részt azt rendbe tették, a többi az mind maradt a régiben, nem csináltak semmit sem. A szél levitte a cserepeket a templomhajó kezdetén, az összes víz, az mivel a templom torony az ott van mellette, az mind befolyott a tetőre, a tető az beszakadt, úgyhogy belülről is katasztrofális állapotban van. És most, hála Istennek, most úgy látszik adódott a pillanat, arra, hogy a templomot kívül és belül is rendbe tegyük. Köszönettel rögtön a horvát és a magyar kormánynak a támogatásért, és nagyon remélem, hogy most ez az új generáció, aki elindult a templomba, majd egyre bővül, majd egyre többen lesznek, mert talán kezdhettek volna az egészet azzal is, hogy egy 25 évvel ezelőtt akkor még csak számvevő voltam az Országos Egyháznál, és megkérdeztem az elődömet, meg volt okult Ander Károly, esteres urat, hogy mi van Piszanicán. Ő azt mondta, hogy ott már nincs semmi. Na most ahhoz képest, hogy eltelt körülbelül 25 év, Istennek legyen hála, azért az nem áll, hogy nincs ott semmi sem. Igaz, hogy kevesen vannak. De akkor is a település 10%, lakosságának 10%-a magyarnak vallja magát. Nem tudnak magyarul a legtöbben, nem tudnak, de magyarnak tartja magát. és a választásokon is a magyar listát kéri, és a magyar listára akar szavazni, amihez teljesen joga van neki.
A hallgatóinak magyarázom, hogy ez a listás szavazás ugye az azt jelenti, hogy Horvátországban van egy magyar parlamenti képviselő, akit a magyar listáról lehet megválasztani, és itt akkor a nemzetiségi választó az dönthet, hogy a horvát pártokra szavaz, vagy a magyar listáról választ.
És akik be vagyunk jegyezve az anyakönyvi hivatalba, akkor magyarnak tartjuk magunkat, mi választhatunk, mind a kettőre nem szavazhatunk, vagy a horvát, mint horvát állampolgárra, a listákra, horvát listákra, vagy pedig kérjük a magyar listát, és akkor a magyar képviselőt, mert minden nemzetiséget Horvátországban van, akik kettő is, akik többen vannak, a magyarokat egy képviselő képviseli, és tehát arra tudunk szavazni, hogy ki képviseljen bennünket a horvátországi száborba, tehát magyarul a parlamentben.
Én is, hát ez mindenképpen egy erős kötődést jelöl, hogyha egyébként jellemző magyarul nem beszélő embereknek ez annyira fontos, hogy a magyar listát kérik, és ugye erre utal ön is azzal, hogy tulajdonképpen a gyülekezethez is van egyfajta kötődés.
Persze van a gyülekezethez is, erről beszéltem az előbb is, hogy most jönnek az emberek újak, akik 20 évig nem jártak templomba, és most valami megindította őket, és eljönnek a templomba. Már az előbb mondtam, hogy kénytelen vagyok horvátul is beszélni hozzájuk, mert akkor különben nem értenének semmit sem, hogyha azt akarom, hogy eljöjjenek, de mondtam nekik, ez jó magyar óra is egyben. Hát akkor ez kitesz egy jó magyar órát, hogy én elmondom magyarul, meg elmondom ugyanazt horvátul, hogy megértsék, tulajdonképpen itt is tanulnak akkor magyarul.
De egyébként a gyülekezeti közösségbe járók nagyobb része az jár erre a magyar nyelvű oktatási alkalomra is?
Igen, javarészt járnak.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Hajek Jánossal, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettesével. Maradjanak az Európa Rádióval.
Volt vajon minden rendben állsz, most a széllel szemben, és kérdezed, hogy ki lett más, te vagy ő. Így lehet több a semmi, nézd, kicsit szebbé festi a képzelet, és színezi az idő. Átfutsz az éveken, valahogy folyton máshol lennél, gyorsulsz vagy fékezel, ha áthaladsz a senki földjén. Az égben is próbálj, és itt bent majd vár, hogy lépsz úgy mindig jó velem is. A csend borít, vagy a szó megállít. Próbálj még, tudhat sikerül, neked sikerül. Próbáld még, ha annak a sikerül, próbáld még,
Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A Neumann János Program Fókusz területi innovációs pályázatán 89 pályázó kapott összesen 50 milliárd forint értékű támogatást, közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió műsorában. Bódis László elmondta, az idei felhívás a KKV-k és az egyetemek közös fejlesztéseit támogatta, a digitális és a zöld átállásra, valamint az egészséges élet fókusz területeire összpontosított. Emlékeztetett, tavaly 35 milliárd forintos keretösszeggel indítottak el egy hasonló pályázatot, amelyben 30 milliárd forint támogatást kaphattak meg a pályázók. Az idei kiírásra több mint 100 milliárd forint támogatási igény érkezett be, hangsúlyozta a helyettes államtitkár. Bódis László kifejtette, az NIV pályázat az egyetemek és a vállalatok közös fejlesztéseit támogatja, a kutatási és ipari képességeket, illetve a közös innovációt erősíti. Az államtitkár rámutatott, a pályázók felé három elvárást támaszt a kiíró, egyrészt a fejlesztés segítségével terméket kell előállítaniuk, ezt szabadalommal meg kell védeniük, majd árbevételt kell szerezniük belőle. Azt várják, hogy a fejlesztési időszak végét követő néhány éven belül sok százmillió vagy néhány milliárd forint árbevétel fog keletkezni a külpiacokon ezekből a termékekből, fogalmazott. Fontos stratégiai cél Magyarország önellátóvá válása az orvostechnikai eszközök gyártásában, ezért az elmúlt időszakban számos ilyen jellegű beruházáshoz nyújtott támogatást a kormány, közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Székesfehérváron egy labortechnikai és orvostechnikai eszközöket előállító gyár üzemmegnyitó ünnepségén. Beszédében felidézte a koronavírus járvány idején tapasztalt kihívásokat, és kifejtette, hogy a pandémia rámutatott az emberiség kiszolgáltatottságára, hogy még a legnagyobb, legerősebb országok is súlyos nehézségekkel kerültek szembe, egészségügyi ellátórendszerek roppantak meg. A miniszter lényeges stratégiai célnak nevezte Magyarország önellátóvá válását az orvostechnikai eszközök gyártása tekintetében, ehhez az orvostudományi eszközök gyártási kapacitásait növelni kell. Ennek érdekében számos beruházáshoz adott támogatást a kormány az elmúlt időszakban, tette hozzá. A november 11-i Mártonnap elmaradhatatlan eleme a libapecsenye és az újbor, amelyet ilyenkor szokás először megkóstolni. A Magyarországon előállított baromfifélék, köztük a lúdi és kacsa termékek nem csak ízletesek és biztonságosak, valamint jó minőségűek, de előállításuk során kiemelt figyelmet fordítanak az állatjólétre is. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Baromfi Terméktanács körképe szerint áruhiánytól idén nem kell tartani. A liba termékek iránti kereslet még mindig elsősorban néhány ünnephez köthető. A szakmai szervezetek közös körképe szerint az idén a hazai víziszárnyas tartás és feldolgozás növekedést mutat, bár az egyes fajokon belül a hasznosítási irányok termelési szintje és annak változása eltérő. A hízott libamáj előállításában Magyarországnak vezető szerepe van, hazánkban termelik meg a teljes elismertségű mennyiséget, ez a termékpálya egyelőre tudja tartani a korábbi termelési szintet. A víziszárnyas termékek mintegy 80%-ban exportra kerülnek, és a hazai fogyasztás nagy része a vendéglátáson keresztül történik. Így a hazai piacokon csak akkor keletkezik zavar, ha a madárinfluenza járványhelyzet miatt olyan alacsony szintű a termelés, hogy a preferált időszakban a hazai piacra nem jut elég áru. Az idei ősz eddigi leghidegebb reggele volt a hétfői, Nyírtasson -6,5 Celsius fokig süllyedt a hőmérséklet, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán. Hozzátették, éjszaka szinte mindenhol elállt a szél, így a naplementét követően gyorsan elkezdett süllyedni a hőmérséklet. Az ország legnagyobb részén fagypont alá hűlt le a levegő hétfő hajnalra, és főként a tóparti, belvárosi és magasan fekvő helyeken mértek 0 fok fölötti értéket. A bejegyzéshez készített infografika szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson -6,5 fokot mértek hétfőn hajnalban. A Bács-Kiskun vármegyei Fülöpházán -5,7, a Fejér vármegyei Sárkeresztúron pedig -5,6 fok volt.
Az időjárásról.
Kedden a reggeli kötfoltok feloszlása után derült idő várható, napközben újra fátyol felhőzet érkezik nyugat felől, csapadékra nem kell számítani. A csúcshőmérséklet kedden 10 és 13 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, folytatjuk a beszélgetést a nagypiszanciai református templom felújításáról. Vendégünk Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztjén kálvini egyház püspök helyettese. Hol tartják egyébként most az istentiszteletet, hogyha a templom ugye tényleg, akkor maradjunk ennél, hogy olyan fogalmazott, katasztrofális állapotban van, tehát feltételezem, hogy ott most nem tarthatnak istentiszteletet.
Nem tudom pontosan megmondani, melyik évben volt utoljára egy istentisztelet, egy ünnep istentisztelet kb. 15 évvel ezelőtt, nem tudom megmondani az évszámot, amikor még kitakarították annyira belülről, hogy na éppenséggel megtartottuk az ünnepi istentiszteletet, de azóta beszakadt a plafon, meg betörtek az ablakok, meg valóban használhatatlan. Na most tudnunk kell, hogy Nagypiszanicán az egyháznak a templomon kívül van még két épülete. Az egyik épület, amit használatra odaadtunk a nagyküszöbölcsei magyar közösség használatra, de ők szintén különböző támogatásból és a képviselő úrnak köszönhetően nagyon szépen rendbe tették azt az iskolát. Azért mondom, hogy iskola, mert 1958-ig ott magyar iskola működött, de azóta nem használták semmire. Na most nagyon szépen rendbe lett téve, kicserélték az ajtókat, ablakokat, mellékhelyiségeket, létesítettek, bevezették a központi fűtést, azt használják. A túloldalon pedig a templomnak átölembe ott van még a paplak, ami megint csak nagyon rossz állapotban van, és ott van egy terem, egy imaterem, na ott tartjuk az istentiszteleteket. Abban az épületben volt még egy, vagyis van még egy volt helység, ami szintén nagyon rossz állapotban van, de azok, az volt az egyedüli bevételünk a gyülekezetnek éveken keresztül, de hát felmondták a szerződést, meg van egy paplak, de hát az is használhatatlan, az emberhez nem méltó állapotban van. Úgyhogy az imaterembe tartjuk télen-nyáron. Vagy reméljük, hogy nem sokára majd a templomba is, csak remélem, hogy nem veszünk el a templomban.
Mármint arra gondol, hogy kevesebb vannak ahhoz képest, hogy hányan férnének el a templomba?
Igen, mert ugye amikor százalékról beszélünk, akkor mindig egy nagy gyülekezetben az jó, hogy elmegy a gyülekezetnek, ahol több ezer lelkes gyülekezet, és elmegy 2% a templomban, és akkor majdnem, hogy tele van a templom. Ugye? Hogyha meg vannak 30-an egy gyülekezetben, és elmegy annak a 2-3%, akkor mit tudom, hányan vannak? Egy-két ember?
Ez a jellemző egyébként egy vasárnap, hogy 2-3 vannak?
Hát attól többen, körülbelül vagyunk egy 5-6-7-en, hogy mikor.
Na jó, mindjárt beszélünk arról, hogy vajon a templom felújítás az ezen változtathat, de akkor menjünk még sorba. Én azt olvastam a képes újságban önökről, az új magyar képes újságban egészen pontosan ez a nevük, hogy 2011-ben a tornyot fel tudták újítani, és ez tényleg szembetűnő a képeken is, hogy a toronynak a felső része az gyönyörű állapotban van, ahhoz képest, hogy a templom további része kinéz. Ennek mi volt a története 2011-ben, hogy azt sikerült felújítani?
Hát akkor még más volt a képviselő, a magyarok képviselője, mint most, aki, és hát ennyi pénzt tudott szerezni. Fölállították az állványt, akkor neki kezdtek, hogy felújítják legalább a tornyot, elfogyott a pénz, az állványt leszerelték, és abban maradt az egész. Tehát mondom, ez 2011 volt, 13 évvel ezelőtt. Azóta kikezdte a szélmára fönt a kupolát is, mert a kupola az fából van, de be van borítva a bádokkal, de hát azzal nem kezdtek semmit se, és akkor a szél leszakadta a bádokat is, úgyhogy azzal is probléma van.
És akkor most mond ennél egy picivel többet, mint a beszélgetés korábbi részén, hogy most a horvát és a magyar kormányok támogatásával felújíthatják a templomot. Mégis mennyi pénzt kapnak, milyen elosztásban, és ez elég lesz arra, hogy az egészet felújítsák, mennyire műemléke ez a templom, azért figyelj, ön is említett, hogy ez egy fiatalabb templom a többi templomhoz képest, mennyire vannak itt szigorú szabályok Horvátországban ennek a felújításában?
Összeget nem tudok mondani, mert az én kezemen keresztül nem megy semmiféle pénz, ezt mind a képviselő úr rendezi, meg a HMDK, hogy úgy mondjam, ezt a felújítást. Annyit tudok, hogy a horvát kormány 125 ezer eurót szánt erre a felújításra, a magyar kormányt azt meg nem tudom. Fél füllel hallottam, hogy 50 millió forintot. De ezt semmit hivatalosan nem tudok mondani, hogy abból most mennyire lesz elég, meg mit tudnak ezen megcsinálni. 230-40 ezer euróra lehet számítani, de talán lesznek még más források is. Idővel valaki más is támogat bennünket. Hát annyit csinálunk meg, amennyit tudunk. Legtöbb ne ázzon be, meg belülről rendbe legyen, meg a tornyot végig megcsinálni, meg az elejét a homlokzatot rendbe tenni, és akkor ameddig jutunk. Különben a padok nagyon jó állapotban vannak, sokkal jobb állapotban vannak a padok, mint itt nálunk ide az a sok templomban. Azokat mind szétszerelték, most voltunk a püspök úrral fönt, úgymond megáldotta a munkálatok kezdetét, és a padokat már húzolták át, és amit az előbb említettem, ott van egy bolthelység a szemközt a padlakban, és akkor szárazra viszik száraz helyre az összes padokat, és hogy bent is tudjanak csinálni. Ez a legnagyobb problémánk, ez a beázás, a templomnak a beázása, azt mindenféleképpen rendezni kell, hogy az a az a mennyezet ott le ne szakadjon jobban, mint ahogy már leszakadt.
De most akkor ez az összeg arra azért biztosan elég lesz, hogy a templom jó állapotba kerüljön, és lehet, hogy mondjuk látom a képeken, hogy van egy orgona, hogy mondjuk az lehet, hogy nem fog beleférni, hogy az orgonát is felújítsák, de hogy a templom megnyugtató állapotba kerüljön, arra azért jó reménység van.
Igen. Szerintem a templom, hogy kívülről legalábbis jó állapotba kerüljön, meg elfogadható állapotba kerüljön, abban biztos vagyok. Hogyha már így belekezdtek ekkora munkába, akkor nem fogják ott félúton abba hagyni. Az orgona az egy külön nóta lesz. Az orgona az klasszikusta elemekkel bír, úgyhogy nagyon értékes orgona, hogy úgy mondjam, a jártas emberek szava szerint. De szerintem az egy külön nóta lesz ez az egész, mert hát egy orgonát felújítani azért az egy komoly feladat, még oda szakember kell.
Biztatják-e önöket valamilyen határidővel, hogy mikorra lesz ebből hálódóisten tisztelet, tehát milyen időtávra tervezik a felújítást a szakemberek?
Úgy tervezik, hogy egy éven belül meg lesz az egész.
És akkor beszéljünk még zárásként mindennek a lelki részéről. Tehát most ugye említette, hogy havonta egyszer tartanak istentiszteletet, van 5-6 ember ezeken az alkalmakon, a lelkipásztoron kívül. Mit remél, hogyha elkészül ez a templom felújítás, ez hozhat-e ebben változást? Tehát a szép templom az esetleg többeket indíthat-e arra, hogy részt vegyen az istentiszteleten, vagy ön tervezi-e, hogyha lesz szépen felújított templom, akkor mondjuk 2 hetente tart istentiszteletet, ez esetleg hozhat-e változást? Szóval hogyan gondol előre, a felújítás az építheti-e lelkileg is ezt a maréknyi közösséget?
Biztos vagyok benne, hogy a magába, egy templomba megtartott istentisztelet az egészen más, mint egy szobában megtartott istentisztelet, és nagyon remélem és bízom benne, hogy többen fognak járni templomba ezen túl, mint ahogy mennyien eddig jártak.
És az alkalmak sűrítésére látta így előre láthatólag lehetőséget, hogy ne havonta legyen, hanem mondjuk 2 hetente, vagy más időközönként?
Nem igazán látok rá lehetőséget, mert nagyon kevesen van. 15 gyülekezet van itt, ha jól tudom, vagy 16 Horvátországban, és összesen vagyunk 5-en. Az egyik lelkésznőnk az csak Splitben van, nagyon távol van, az nem tud semmiféle helyettesítésbe beszállni, úgyhogy én magam is minden áldott vasárnap 4 helyen tartok istentiszteletet. Na most, hogyha el akarok menni Nagy-Tiszalicára, akkor valaki kell, hogy engem helyettesítsen. De ugyanakkor ezek a többi lelkészek is mindenki 4-5 helyen tart istentiszteletet. Tehát nagyon probléma a helyettesítés. Úgyhogy én nagyon szívesen elmennék havonta 2-szer is oda, mert szeretek elmenni azok az emberek közé, de pillanatnyilag nem, ha Magyarországról nem jön valami segítség, már úgy gondolom személyben valaki segédlelkész, vagy ilyen 6. éves gyakornok lelkészek, akkor esetleg voltak már ilyenek nálunk, de sajnos el kellett nekik mennünk, egészségügyi gondok véget, és nagyon kevesen vagyunk ennyi gyülekezetre, mert ugye most mindegy, hogy hányan vannak a templomban, 4-en vagy 5-en, épp úgy kell prédikálni, épp úgy kell igét hirdetni, épp úgy kell megtartani, mint hogyha 300-an lennének a templomban.
És ugye a helyettesítésnél ugye az is probléma, emlékeztetem a hallgatókat, hogy ebben a gyülekezetben ugye horvátul és magyarul is kell, tehát most hiába ajánlkozna egy magyarországi lelkész, hogy ő szívesen beugrik ön helyett, az nem segítség, hanem akkor mondjuk Pélmonostorán kell segíteni, ha jól értem, ott magyarul van csak ige hirdetés, és akkor ön tudna elmenni ebbe a gyülekezetbe mondjuk.
Igen, akkor az elmenne ide, ahol vasárnaponként mind a 4 helyen magyarul tartom az istentiszteletet, ami nekem sokkal jobban fekszik is a magyar nyelv, mint a horvát, jó, ha bár beszélem azt a nyelvet is, de hát ez közelebb áll hozzám minden tekintetben, de jó, neki nem kellene elmenni oda Nagy-Tiszalicára, hanem helyettesítsen itt, ezekben a gyülekezetekben, Baranyában, és akkor én el tudnék oda menni.
Oké, tehát akkor összefoglalom, akár a hallgatóink között, ha van lelkipásztor, akkor ezzel tudnának akár a horvátországi magyar reformátusoknak segíteni, hogy a lelkészeket tehermentesítik, és akkor lehet máshova is menni többször igét hirdetni.
Igen, lehetni lehet, de hát ez a püspök úrnak a hatásköre, úgyhogy ezt mindenféleképpen nem velem, hanem ővele kell megbeszélni.
És akkor utolsó gondolatnak azt még, hogy kérdezzem meg öntől, hogy önnek, mint ennek a gyülekezetnek is a lelkésze, meg persze, mint püspök helyettes, meg akárcsak, mint horvátországi magyar református, mit jelent önnek most ez a templom felújítás? Azért egy ekkora közösségben feltételezem, hogy ez egy sokkal ritkább alkalom, mint mondjuk a magyarországi református egyházban, hogy egy templomot felújítunk. Ennek talán más a lelki jelentősége, és kérdezem én, hogy így van-e?
Hát így van. Én mondom, hogy 23 éve járok oda, és ez mindig is a gyülekezetnek a szíve vágya volt, hogy a templomot felújítsák, de valóban nem láttunk rá semmilyen esélyt, hogy ezt megvalósítsuk. Mint most idáig adódott ez az alkalom, amit megragadtunk, és nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki részt vett benne, meg támogat bennünket. Én megmondom őszintén, én nem hittem, hogy ez valaha is meg fog valósulni, hogy ezt a templomot egyszer olyan valóban felújított állapotban tudjuk még egyszer látni, de valóban nagy öröm a számomra. Meg nem csak a számomra, az egész gyülekezet számára. Sőt, az egész falu számára.
És ott egyébként a nem magyar lakók, ők most mondjuk figyelik, hogy mi történik a templomnál? Beszélt esetleg velük? Most ezen az alkalmon megszólították önöket, amikor püspök úrral ott voltak, elkezdődött ott a padok kipakolása. Figyelik a faluban, hogy mi történik?
Persze, mindenki örül neki, mert a katolikus templomot az gyönyörűen felújították, hát az ortodox templomot is megkezdték a felújítását, de még lenne rajta egy kis javítani való, de most végleg ez a templom végre valóban a falunak a díszele. És van még egy jellegzetessége ennek a templomnak, amit talán nem említettem meg idáig, hogy ami szokatlan, ugye, vagy magyar gyülekezetekben, hogy a templomon kereszt van, nem fönt a torony csúcsán, hanem, mint mondtam, a torony az a templomhajó mellett helyezkedik el, és a tetején, a templomhajó csúcsán ott van egy kereszt. És a régi öregek még annak idején úgy mesélték, tehát ez egy ilyen beszéd a faluban, hogy azért van rajta a kereszt, mert amikor építették a templomot több mint 100 évvel ezelőtt, mint említettem, 1903-ban építették, akkor gyűjtést szerveztek a faluban, és a katolikusok is, meg a szerbek is adtak a templomépítésre pénzt, de azzal a feltétellel, hogy a templomon legyen kereszt is. És ezen a templomon most van kereszt, ami lehet egy kicsit szokatlan a magyar reformátusok számára, de ez a helyzet.
És a felújításnál gondolom megtartják ezt a keresztet már csak, mint történelmi érdekesség is, meg helyi hagyomány.
Cipog előírások vannak a konzervatórium részéről, ugye a kulturális műemlék, hogy persze ezt nem szabad eltávolítani semmiféleképpen. Nagy szigorú előírások vannak. Ezt mindent a konzervatóriumnak a felügyelete alatt is kell véghez vinni.
És akkor ez igaz arra is, hogy belül látszik, különböző színek vannak a falon, tehát azt is meg kell mondjuk tartani, ezek eredeti színek most a templomban, és ezeket is meg kell tartani?
A falak az olyan sárgás színek, a mennyezet az kékes színű, tehát most nem tudom, hogy mennyire lesz kivitelezhető, mert most a szigetelve lesz az egész padlózat is, meg a falak is, meg a falakon túl is. Most a püspök úr próbálja valamiféleképpen megbeszélni a kivitelezővel, meg a konzervatóriummal, hogy verjék le a falról a vakolatot egy olyan 2 méter magasságig, és néhány évig ne vakolják be, hogy a fal teljesen kiszáradjon, mert nedvesek a falak. A nedvesség az a legártalmasabb dolog, talán ami létezik az ilyen régi épületeknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a nagy piszanciai reformátusokat ismerhették meg. Vendégünk volt Hajek János, a gyülekezet lelkésze, a horvátországi református keresztjén Kálvin egyház püspök helyettese.
Sokszor összetörtél, de lehetsz még egész. Ha visszaúton a szív mindig nehéz. Kapaszkodsz még, de régen nem hiszel, hát akkor miért nem engeded el, ha napodnak az álmod felesel? Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Már nem húz, amit letettél. Mire vársz, mire vársz, mire vársz? Legyél, akit látni szeretnél. Kinyújtott kézzel öleld magadhoz ezt a világot, amíg így szeret. Hadd játszom benned még a kisgyerek. Jönnek és mennek sorban,
legszebb éveid a legjobb korban. Kitartasz még, de régen nem hiszel, hát akkor miért nem engeded el? Ne cipelj, amit senki nem viszel. Telefonodban fakulnak a képek, és a lábnyomainkat elfelejti a rét. Szaladjunk egyet, ha szeretnéd, még betakar a fű, míg letagad az ég.
Református híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiunk megújult honlapján is. Európa Rádió. Európa Rádió.hu.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Szerintem te nem kezd hirtelen, és azt hiszem, hogy gyűlnek a ruhák a székeden. Ó, ég velem, ó, ég velem, ó, ég velem. Úgy képzelem, hogy gondolkodsz az életen, és úgy érzem, hogy nem rajzolsz szépen. Nem ismersz, még nem ismersz, de most éppen véletlen.
Úgy néz rá, mintha nem lenne titka. Talán ismerem, talán látja, hogy a szívem már szintelen. Ösztönlé vagy, és csak vársz, mit hoz ki belőled. Más szó nélkül ez is elég, mi vonz felé. Virágzol, és úgy érzel, yeah, yeah, hogy talán félsz a világtól. Ég velem, ó, ég velem, ó, ég velem.
Semmit sem mondtam, bátorság hol van? Talán ismered, amikor zavarodba beakad a lemezed. Kérdésem van hozzád, száz bár kétlem, hogy pont rám vársz egy szóért. Tán túl sok tét, mi vonz felé.
Rálom járt kölcsön a szerelem, hogy hadd így rám most egy idegen. Szólj,
hogy mi legyen.